Hallo. Jó, szuper.
Na. Na hát imádkozunk ilyen nagy kérdések után.
Úr Jézus, köszönjük neked ezt a napot, Uram. Köszönjük, hogy ezt a napot is te alkottad, hogy neked örvendezzünk, hogy újogjunk és imádjunk, és megismerjünk téged jobban. Köszönjük, Uram, a te örök terveidet velünk, ahogy Pál is írta, hogy már a születésünk előtt elhívtál, már a világ teremtése előtt ismertél, és értünk elküldted a te fiadat, Uram. Köszönjük, Uram, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk, Jézus. Köszönjük, hogy nem lehet semmi kétségünk afelől, Istenem, hogy te tökéletesen szeretsz minket. Kérlek, Uram, mutasd meg ma is nekünk, és köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy te jól kommunikálsz, Uram, hogy elmondod a szándékaidat, vágyaidat, akaratodat, Uram. Kérlek, hogy beletekintünk a te igédbe, az igazság tökéletes tükrébe, Uram, hadd lássuk meg az életünket a te szemeddel. És kérlek, hogy formálj át, Jézus. Hadd legyen a te üzenetedben olyan, amit ma a szívünknek szegezel, Uram. Amit úgy hallunk tőled, hogy ez nekünk szólt. Kérlek, Istenem, szólíts meg újra. És hálás vagyok azért, amiről beszélgettünk. Kérlek, hogy ha ez egy aktuális kérdés, adj bölcsességet a döntéshozóknak. Áld meg ezt a vitafórumot, Uram. És kérlek, Uram, segíts abban, hogy a te szíved szerint éljünk, Uram. Mi hívők, és téged képviseljünk ezen a földön. Jézus nevében. Amen. No, hát a Krónikák könyvénél tartunk. 2 Krónikák 10. Salamon történetét befejeztük múltkor, és most Roboám következik, az ő fia. El fogjátok látni, hogy ez egy, hogy miért aktuális ez a kérdés, amit most felvetek, vagy ez a mondás, hogy egy házat sokkal könnyebb lerombolni, mint felépíteni. Ez a történet ezt fogja bemutatni nekünk. Ez a gyüli épület, amiben itt ülünk, ez elég gyorsan épült, nagyon sok fáradtság, meg költség van benne, de gyorsabb lenne lerombolni, mint fölépíteni. Ha hívnánk ide egy komoly gépet, akkor ez 2 nap alatt itt végezne mindennel, lehet, hogy még annyi se kell neki. Én otthon szoktam ezt látni, amikor karácsonyra feleségem főz valamit, reggel kezdi, és 4 óra munka után kirakja az asztalra, és 10 perc, mert már semmi nincs belőle. Így nagy pusztítást végzünk. Igaz ez az életünkre lelkileg is, hogy nehezebb valamit felépíteni, és tovább tart, mint lerombolni, és itt Roboám kapcsán ez aktuálisra válik. Ez igaz a családra, igaz a szolgálatra, igaz a házasságra, a gyülekezetre, a hírnevünkre, hogy nehezebb és hosszabb idő felépíteni, mint lerombolni, és ez egy ilyen kihozanító dolog, ha ezt így látjuk. Kevés dolog elég ahhoz, hogy kárt okozzunk, és rengeteg munka és erőfeszítés visszaszerezni, vagy visszahelyezni. Itt ebben a fejezetben látunk majd egy embert, aki bolond módon dönt. És ennek a döntésnek a következménye nagyon nagy kárt okoz annak, ami előtte fáradtságos munkával épült fel. Salamon ugye egy kiváló király volt az első fél időben, amiről beszéltünk, szuperül teljesített. A második fél időben már nem olyan szuperül, de mégis az ő uralma alatt Izrael a fénykorát élte. Tehát a határai kiterjedtek, gazdagság volt, hírneve volt Izraelnek, Salamonnak, fényűzés, erős hatalom, és utána a halála után az ő országa 2 részre szakad, rossz döntések miatt az a sok minden, amit ők gyűjtöttek, megszereztek, az elvész. És itt csatlakozunk be a történethez. Salamon halála után Roboám lesz a király, aki 41 éves és 17 évig uralkodott, és itt olvassuk az első verstől. Roboám elment Sikembe, mert Sikembe ment egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Meghallotta ezt Jeroboám, Nebát fia, aki Egyiptomban volt, mert oda menekült Salamon király elől. De visszatért Jeroboám Egyiptomból, mivel értekültek és hazahívták Jeroboám egész Izrael együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk, te ezért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott. akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik. 3 nap múlva térjetek vissza hozzám, a nép tehát elment. Itt olvasunk még egy fickóról, ez a Jeroboám, aki egy proféciát kapott Istentől. Végül is Isten elhívta őt, hogy legyen királya az északi királyságnak. Ez még azelőtt történt, hogy itt Roboám a képbe került volna. Oda lépett hozzá a proféta, végül is rátette a köpenyét, aztán 12 darabra szakította, és 10 darabot átadott neki, és mondta, hogy te leszel az én országomnak a királya. És amikor Salamon fülébe jutott ez, hát meg akarta öletni Jeroboámot. Jeroboám erre önekült Egyiptomba, és most, hogy meghalt Salamon, Jeroboámot visszahívják. Na, ez lesz itt a érdekes helyzet. Végül is Roboám arra készül, hogy egész Izrael uralmát átveszi, és elmegy Sikembe, ahol országgyűlés tartott Izrael. Már itt látunk egyébként egy érdekes dolgot, hogy mivel Sikem az északi királyság része volt, de azon a területen feküdt, a királynak kellett elmenni a vezetőkhöz, és nem a vezetők jöttek a királyhoz. Tehát már itt látunk egy kis anomáliát, hogy ezek az emberek nem igazán repesnek az örömtől, hogy Salamon fia Roboám lesz majd a királyuk, mert Salamon elég nagy terheket tett az országára. Megadóztatta a népet, egy nagyon jó kivitelezett rendszert működött, de annyira fényűzően élt Salamon, hogy hát ez nagyon komolyan megterhelte az embereket. Adóban, szolgálatban, tenniük kellett, és nem voltak oda ezért. És most, hogy jön a király, Roboám, azt kérik tőlük, hogy enyhíts azon a súlyos igán, amit apád Salamon tett ránk. Enyhítesz-e ezeken a terheken, vagy se nem? És hát ez egy nehéz dolog a világ legbölcsebb embere után átvenni egy királyi helyet, ez nem irigylem Roboámot, követni őt a trónon. 40 év brilliáns uralkodás után most jöhet ő, de valljuk meg, Salamon az utolsó éveiben, utolsó évtizedében már nem volt, nem képviselte Istent olyan jól. És nagyon sok volt a külsőség, nagyon sok volt a fényűzés, a hiába valóság, hogy Salamon magáról is írta, hogy ez a sok dolog, amit én csináltam, ez hiába valóság. És amit Roboám átvesz, erre az a legjobb szó, hogy aknamező. Itt nagyon könnyű rosszul lépni. És végülis egy ilyen helyzetben találja magát most, és kérdezik, hogy na, Roboám, te most mit teszel? Enyhítesz a terheken, vagy sem? És elég bölcs ahhoz, hogy ne ott döntsön a helyszínen, ez egy jó dolog, amikor az ember súlyos döntés hoz, hogy nem engedi, hogy ott belekényszerítsék a on the spot egy fontos döntésben, hanem 3 nap haladékot kér. És odafordul a tanácsadóihoz. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok? Milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha jó leszel ehhez a néphez, kegyesen fogadod őket, és jóságosan beszélsz velük, akkor mind szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is. Odafordul Roboám az ő édesapjának a tanácsadóihoz. Ezek csupa vén, dörzsölt politikusok. Azt mondanám, hogy harcedzettek, láttak már valamit. Idősek, tapasztaltak, bölcsek, és tanácsot kér tőlük. És nagyon jó tanácsot adnak neki, szerintem. Azt mondja a Biblia, hogy a tanácsadók sokaságában bölcsesség van. Jó dolog kikérni emberek tanácsát, ezt csinálja Roboám is. És azt mondja, hogy Roboám, legyen irgalmas a te szíved, legyen szolgálatkész, enyhíts az ő terhükön, és szolgálni fognak téged örömmel. Legyen a szíved olyan, hogy adj nekik, engedj nekik, és a hűségesek lesznek hozzád. És milyen érdekes, hogy Jézus is erről beszél, hogyha valaki első akar lenni az embereknél, az legyen mindenkinek a szolgája. Hogyha valaki azt szeretné, hogy kövessék őt, hát ő tegyen azokért az emberek, és szolgáljon. És így működik Isten országa. Az uralkodók és királyok maguk alá hajtják az embereket, de Isten országában, aki vezet, az szolgáljon. Szolgálj, hogy vezess. Ez az alapelv Isten országában. De azt gondolom, hogy ez működik otthon is, a családban, működik ott a munkahelyen is, a szolgálatban is. Ha egy férjet Isten elhív arra, otthon az Isten, hogy vezető legyen, arra hívja, hogy szeresse a feleségét. Más szóval, ha kicserélhetném arra, hogy szolgálja a feleségét. Hogy rendelje a saját életét alá a feleségének. Tartsa különnek őt magánál. Krisztus is így tett az egyházzal, hogy ahogy Krisztus szereti az egyházat, úgy szeresse a férfi és a feleségét, mondja ott az Efézusi levél. És a feleség reakciója ilyen esetben már az, hogyha ez a férfi engem ennyire szeret, azt én tisztelni és követni fogom. Ez annyira jól kitalálta Isten. Sok férj nem teszi, hanem azt mondja, hogy ez rólam szól, én vezető vagyok, és nyilván ezzel a felesége helyzetét nehezíti meg. És Roboám dilemmája is ez most, hogy Most úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett gyerek, hogy már pedig neki ez jár, vagy pedig úgy viselkedik, mint egy érett vezető, aki szolgálatkész. Elfelejtett valami nagyon fontosat Roboám egyébként, mert látjuk, hogy el fogja vetni ezeknek a véneknek a tanácsát, és odafordul az ifjakhoz. Elfelejti azt, hogy a tekintély az nem örökölhető. Tehát azért, mert az apja jó vezető volt, és most ő jön utána, az nem jelenti azt, hogy ő jó vezető, és őt is tisztelni fogják. A tekintély az abból származik, hogy valaki szolgálatkész, és szolgálja az embereket. Meg kell érdemelni példamutató élettel, amire eddig nem volt tér Roboámnál. Na, nézzétek meg, mit csinál Roboám, 8. vers. Nem fogadta el a vének tanácsát, hanem tanácskozott azokkal, az ifjakkal is, akik velük együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük, mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek, amely így szólt hozzám. Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek föl, így szóltak hozzá. Ezt mond a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyíts rajtunk. Ezt mond nekik. Az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig majd szeges korbáccsal. Hát Roboám elutasítja a vének tanácsát, és odafordul ezekhez az ifjakhoz, mondhatnánk, akik semmit nem tudnak az életről, ugyanolyan zöldfülűek, mint ő. A tínédzserek tudnak ilyen helyzetbe kerülni, amikor azt gondolják, hogy ők már mindent tudnak, és hogy az ő kortársaik jobban tudják, tőlük kérnek tanácsot, mint a szülőktől, igaz? Nem tudom, hogy igaz, a tínédzserek így gondolkodnak. És telibe rálép az aknára. Tehát így ezt jobban nem tehette volna, telibe rálép, és bekeményítette a szívét. Azt mondta, hogy jó, majd én megmutatom nekik, hogyha keménységgel, Salamon nem volt sehol, majd én megmutatom. Emlékeztek, hogy a fáraónak se jött már be ez? Amikor jött a fáraóhoz Mózes, hogy így enyhíts a terhen, és azt mondta a fáraó, nem, akkor még nehezebb lesz, és a fáraó húzta a rövidebbet. És olyan érdekes, hogy amikor mi bekeményítünk, és azt gondoljuk, hogy nekünk van igazam, akkor mindig mi húzzuk a rövidebbet, mert a szívünk gazdagságából, vagy a szívünk állapotából határozódik meg, hogy milyen életminőséget élünk. Ezért mondja a példabeszélek, hogy minden drága kincsednél jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nincs semmi baj azzal, szia Gyula, nincs semmi baj azzal, hogy tanácsokat kér. Még az se, hogy az ifjakat megkérdezte, de a legnagyobb hibát ott követi el, hogy Istent nem kérdezi meg. Én azt gondolom, hogy a példabeszélek könyve helyesen bátorít minket arra, hogy kérjünk tanácsot, de a tanács arra való, hogy megerősítse bennünk azt, amit már úgy gondoljunk, hogy Isten megmutatott. Tehát ő a bölcs tanácsos, azt mondja az Ézsaiás könyve, Jézus Krisztus a bölcs tanácsos. Hozzá mehetünk, és ő vezetni fog minket, és amikor tanácsot kérünk valakitől, az csak segíthet abban, hogy igen, én is így gondoltam, hogy ez a helyes Isten előtt. Engem is, mintha erre vezetne Isten, és a tanácsok megerősít ebben, vagy épp azt rávilágít, hogy fú, teljesen rossz irányba gondolkodtam Isten kapcsán. Amikor valaki a gyülekezetben imád kér, Tamásról szoktunk erről beszélni, akkor nem szeretjük megmondani, hogy mi a jó út. Mert egyrészt mi se tudjuk, honnan tudnánk, másrészt pedig milyen jogon mondjuk meg így a tanácsot, hogy ezt tegyed. Hanem azt mondjuk, hogy gyere, menjünk oda Jézushoz, imádkozzunk. És ez a jó tanács hely, amikor oda visszük az embereket Jézushoz. Az élete végén Roboámnak úgy foglalja össze a Krónikák könyve Roboám életét, hogy nagy gonoszságot cselekedett, mert nem kereste Istent álhatatott szívvel. Igazából ez szúrta el Roboám, hogy nem kereste Istent úgy, mint elődje Dávid, vagy amikor még Salamon fiatal volt, úgy, mint Salamon. Roboám nem követte ezt, és nem volt egy ilyen erős kapcsolata Istennel. Na vajon hogyan állunk mi ezzel? Azt gondolom, hogy bölcsesség van a tanácsadókban, de az Úr tanácsa az első. A többiek szava mindig másodlagos. Ha fontos döntés hozol, mindig vidd Isten elé. Mindig Isten elé kell vinnünk. Roboám úgy viselkedik itt, mint egy elkényeztetett gyerek. Márpedig azt gondolom, hogy az, amit megkapott, azt nem ő szerezte meg. És ezért nagyon könnyen ki is fog csúszni a kezéből. Észrevettétek, hogy amiért megharcolunk, az sokkal többet ér nekünk? Roboám itt mindent így készhez kapott, és azt mondja, hogy ha az apám kemény volt, akkor még mire építi ezt a kijelentést? A Biblia azt mondja, Dávid írja a Zsoltárok könyvében, hogy Uram, taníts meg engem harcolni. Tanítsd az én kezeimet harcolni. Tanítsd meg az én vállaim a terhet hordozni. Taníts meg engem, Istenem, téged keresni. Ezek jó dolgok, amikor valaki így áll hozzá a vezetéshez. Na és így, itt a nép válasza. A harmadnapra elment Jeroboám és az egész nép Roboámhoz, ahogyan meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá a harmadnapra. De a király keményen válaszolt nekik, nem fogadta meg Roboám király vének tanácsát, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehézé tette igátokat, én még nehezebbé teszem. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én meg majd szeges korbáccsal. Nem hallgatott a király a népre, mert Isten rendelte így, hogy beteljesítse igéjét az Úr, amelyet Silói Ahija által mondott Jeroboámnak, Nebát fiának. Tehát itt látjuk ezt a korábban szóló proféciát, hogy tulajdonképpen Isten ezt már előre látta. És itt a dolgokat igazából Isten irányítja. Én azt gondolom, hogy Roboámnak ettől függetlenül szabad döntése volt. Tehát itt nem Isten befolyásolta, hogy már pedig így kell, én arra akarok menni, és Isten meg arra lökte, nem. De Isten tudta előre, hogy Roboám mit fog dönteni. Ő már látta ezt az egészet előre. Roboám dönthetett volna máshogy, de igazából itt Isten szándékai beteljesülnek. Én annyira megáld engem az, amit Jézusban látok példaként egy vezetőről, hogy egy igazi vezető az nem nehezebbé teszi az emberi életét, hanem megkönnyíti. Jézus mondta azt, hogy gyertek hozzám mind, akik megfáradtak vagytok. Találjatok nálam felfrissülést. Egy igazi vezető az inkább leveszi a terheket a másikról, nem megterheli őket, vagy nyomorultabbá teszi őket. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy Isten a kis dolgokat bízza ránk, és amikor mi a kis dolgokban hűségesek vagyunk, akkor bíz ránk nagyobbat. És valahogy az az ember érzése, hogy mi mindig megmaradunk a kicsiknél, és Isten végzi a nagy dolgokat. Ő nem akar megnyomorítani vezetőként minket. 16. vers, mivel a király nem hallgatott rájuk, ezért ilyen választ adott az egész Izrael népe a királynak. Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával, térj sátraidba Izrael, törődj de magad házával. Hazament tehát egész Izrael, Roboám pedig Izrael fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaival laktak. Roboám király ugyan kiküldte Hadorrámot, a kényszermunkások felügyelőjét, de Izrael fiai megkövezték és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártolt Dávid házától, így van ez még ma is. A király válaszára ez a 10 törzs, Jeroboám vezetésével elfordul Dávid házától, elfordul Roboámtól. Azt mondja, mi nem tekintünk téged királynak, és Roboámnak el kell menekülnie. Ekkor törésedik be az, amit Isten mondott, és Izrael 10 törzsével megalakul az északi királyság, és Júda és Benyámin a 2 törzsrel megalakul a déli királyság. Az északit ezután a Biblia Izraelnek, vagy Samáriának fogja nevezni, a délit pedig Júdának. Na, a 11. fejezetben így folytatódik. Amikor Roboám visszaérkezett Jeruzsálembe, összegyűjtötte Júda házát és Benyámint, 180 ezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izraelt és visszaszerezzék az országot Roboámnak. De így szólt az Úr igéje Semajjához, az Isten emberéhez. Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és egész Izraelnek Júdában és Benyáminban. Így szól az Úr, ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel. Térjen haza mindenki, mert én akartam ezt így. Ők hallgattak is az Úr szavára, és visszatértek, nem mentek Jeroboám ellen. Számomra ez egy megdöbbentő történet, mert nem biztos, hogy én harcoltam volna Roboám helyében, de ő ezt csinálta. Kivonult a hadseregével, összegyűjtötte a harcosokat, 180 ezer válogatott harcost, hogy megtámadják Izraelt. És akkor jön egy proféta a ködből, és azt mondja, hogy én hallottam Istentől. És Isten azt üzeni, hogy ne támadjátok meg a testvéreiteket, hanem menjetek haza. Isten akarta, hogy ez így történjen. És ez egy megdöbbentő dolog, hogy erre a király Roboám, és ez a 180 ezer ember azt mondja, hogy Jó, oké, akkor mi hazamegyünk. Gondoljátok el, hogy milyen hév fűtötte őket, hogy ott állnak harcra is, és ilyenkor ez annyira valószínűtlen, de annyira megáldott engem ez a történet, hogy azt mondják, hogy rendben, ha Isten ezt mondta, akkor visszamegyünk. Gondoljátok el ennek a prófétának, milyen bátorság kellett ahhoz, hogy odaálljon Roboám elé, és ezt elmondja. De ő hallott Istentől, és mivel hallott Istentől, ezt el kellett mondania. Viszont gondoljátok el, hogy milyen ereje van annak, amikor egy ember hall Istentől. És hogy egy egész országnak a sorsát meg tudja változtatni. Itt ennek látjuk a példáját. Itt nagyon sok ember meghalt volna, itt az a harc elindul. Isten szólt egy emberhez, az ember elment a királyhoz, szólt, és az egész le lett fújva. Nagyon nagy jelentősége van, azt gondolom, minden egyes hívő ember életének azon a helyen, ahol Isten tette. Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van annak, hogy minket Isten oda tett, arra a munkahelyre, abba a családba, abba a szomszédságba, hogy milyen ereje van egy istenfélő embernek arra a környezetre. Ne becsüljük alá. Itt látjuk, hogy ennek a Semajának milyen hatása volt Izrael sorsára. Hall Istentől, és megóvja Izraelt egy polgárháborútól. Ötödik vers. Roboám Jeruzsálemben lakott, és egyes városokat erődítményekké épített ki Júdában. Így építette ki Betlehemet, Étámot, Tekoát, Bétcúrt, Szokót, és Adulámot, Gátot, Marissát, Ziffet, Adoriámot, Lákist, Azékát, Cobát, Ajálont, Hebront. Ezek voltak az erődített városok Júdában és Benyáminban. Megerősítette az erődítményeket, és parancsnokokat helyezett oda, ellátta élelemmel, olajjal, borraktárokkal. Továbbá mindegyik várost hosszú pajzsokkal és kopjákkal, és rendkívül megerősítette azokat. Így lett az övé Júda és Benyámin. Miután letett Roboám erről a harcról, arra fordította a figyelmét, hogy megerősítse a védelmét. Nem harcra fordította az erejét, hanem védekezésre. De érdekes, hogy ezek a városok, amiket felolvasunk, ez nem a Júda és Izrael közötti határ mentén vannak. Tehát itt Roboám nem arra készül, hogy megvédje magát az északi királyságtól, hanem ezek inkább a déli és a nyugati tartományban voltak ezek a városok. Ő Egyiptomtól félt. Az egyiptomi fenyegetést től védte meg magát. Erődítényeket, falakat, tornyokat épít, és azt mondja itt az ige, hogy rendkívül mértékben megerősítette azokat. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ez egy jó politikai lépés. Erősíti az ő országát. De amit itt egyáltalán nem olvasunk, az, hogy a lelki oldal itt nincs. Tehát egyáltalán nem szerepel az, hogy Istenhez fordult volna, hogy a lelki oldal növekedett volna, pedig igazából egy országnak az erejét ez határozza meg. Izrael is akkor volt erős, amikor a lelki dolgokban rendben volt. Amikor letértek azokról a utakról, amit Isten kijelölt nekik, akkor mindig volt egy ellenség belül vagy kívül az országban, ami gyengítette őket. A mi életünkre is igaz ez. Hiába erősödünk meg anyagilag, hiába erősödünk meg szellemileg, vagy értelmileg, ha lelkiekben nem erősödünk meg, akkor igazából nem erősödött az életünk. Viszont az az ember, aki lelkileg jól van, annak nagyon erős alapjai vannak. Az az ember erős. Itt a gyökér probléma nem az volt, hogy nem voltak megerősített városok, hanem hogy Istennel nem voltak rendben. És ez fog problémákat szülni nekik. Igazából ez az egész szakadás Izraelben is ebből jött el. Egy lelki hanyatlást is látunk, nézzétek meg a 13. részben, az egész Izraelben lévő papok és léviták mindenünnen hozzá csatlakoztak. A léviták elhagyták legelőiket és birtokukat, és átmentek Júdába és Jeruzsálembe, mert kikergették őket Jeroboám és fiai, nem maradhattak az úr papjai. Ez pedig a saját papjait rendelte az áldozóhalmokra, a gonosz szellemek szolgálatára, meg a borjaikére, amelyeket csináltatott. A papok után Jeruzsálembe mentek Izrael valamennyi törzséből azok is, akiket szívük arra indított, hogy keressék Izrael istenét, az Urat, és áldozzanak őseik istenének, az Úrnak. Ezek erősítették Júda országát, támogatták Roboámot, Salamon három fiát három évig, mert csak 3 évig jártak Dávid és Salamon útján. Amit itt látunk az, hogy az északi királyságban nem csak azt, hogy elszakadtak Júdától, Jeruzsálemtől, hanem elfordultak Istentől. Jeroboám behozott egy idegen vallást. Azzal, hogy a szent hely, a templom, Jeruzsálem elszakadt tőlük, azt mondta Jeroboám, hogy én nem akarom, hogy az én népem átjárjon Júdába majd Istent imádni. És létrehozták a maguk szent helyeit Samáriában. Az áldozati helyeket, a templomot, két aranybolgyút fölállítottak, és azt mondták, hogy most itt fogjuk imádni Istent. Az a fura, hogy ragaszkodtak Istenhez, de ahhoz nem, ahogy Isten várta tőlük az imádatot. És elüldözték azokat a lévitákat és papokat, akik Istent képviselték közöttük. Emlékeztek, Isten szétszórta a lévitákat mindenfelé az országban, hogy Istent képviseljék. Ők meg elzavarták őket, és ezek az istenfélő tiszta emberek mind visszatérnek Júdába, vagy oda menekülnek el. És ez egy lelki hanyatlást hoz az északi királyságba. Ők nem akarták imádni az aranyborjakat, ők nem akartak bálványokat imádni. Ők nem akartak áldozni olyan helyeken, ahol Isten nem várta. És inkább föladták a házukat, föladták a földjüket, az örökségüket, és elmentek arról a földről. Ez nagyon elgondolkodtató nekem. Ez az északi királyság két csapást élt meg. Egyrészt az, hogy Jeroboám behozta a hamis vallásokat, másrészt az, hogy az istenfélő emberek elmentek onnan. Én nem tudom elképzelni, hogy mi lenne az országunkkal, hogyha az istenfélő emberek elmennének innen. De ez akár a világ bármelyik pontjára igaz. Higgyétek el, mi vagyunk a föld sója, és mi vagyunk a világ világossága, ahogy Jézus Krisztus mondja. És nagy baj történne ezzel az országgal, ha Isten minket nem itt tartana. Egy kicsit olyan nagyképűen hangzik, de ez tényleg így van. Hogy igazából bizonyos szempontból a Szentlélek rajtunk keresztül őrzi azt a rendet, ami még bizonyos szempontból működik. És amikor Isten majd kiveszi az elragadtatással az egyházat a világból, akkor nézzétek meg, hogy mi hogyan írja le a Jelenések könyve azt a világot, a nagy nyomorúság időszakát, hogy milyen erkölcsiség lesz abban az időben. Te megtennéd ezt a lépést? És gondold el, hogy itt vannak ezek a léviták, házuk, földjük, vagyonuk, minden, amit szereztek, és ott hagyják. És elmennek Júdába, csak azért, hogy a lelki életük tiszta maradhasson. Hogy mi meglépnénk egy ekkora dolgot? Mi ennyire hátrébb tudnánk sorolni az anyagi, vagyoni jellegű dolgainkat azért, hogy a lelki állapotunk rendben legyen. Én sokszor látom a szükséget ma arra, hogy egy magyar ember elhagyja az országot, mert itt nem talál megélhetést. De látom, hogy olyan helyekre mennek keresztények, barátok, ahol nincs gyülekezet, ahol nincs lelkiség, de azt mondják, hogy van legalább munka. És én nem akarok ítélkezni felettük, egyáltalán nem szoktam ezt tenni, de úgy elgondolkodtad, hogy milyen ára lesz ennek. És általában úgy jönnek vissza onnan, hogy lelkileg nem megerősödve, így finoman fogalmazva. Jeroboám a saját papjait rendeli oda a szolgálatra. És azt mondja még itt a 17. vers, ezek erősítették Júda országát, támogatták Roboámot, Salamon fiát 3 évig, mert csak 3 évig jártak Dávid és Salamon útján. Ez elég rövid volt ez a Istenhez ragaszkodás. 3 év. Hát átjönnek ezek a léviták, jönnek ezek az istenfélő emberek, 3 évig erősítik Roboámot, de utána egy leereszt a lufi. Roboám feleségül vette Mahalatot, Jerimótnak, Dávid lányán, fiának a lányát, meg Abihált, Eliábnak, Isai fiának a lányát. Ez fiúkat szült neki, Jeust, Semariát és Zehamót. Azután elvette Mákát, Absalom lányát, aki Abia, Eta, Zizát és Selomimot szülte neki. Makát, Absalom lányát jobban szerette Roboám valamennyi feleségénél és másodrangú feleségénél, bár 18 feleséget és 60 másodrangú feleséget tartott, és nemzett 28 fiút és 60 lányt. Én nem szóltok egy szót sem. Jeroboám Abiát, Maká fiát tette testvérei között az elsővé, mint trónörököst, mert királyá akarta tenni. Ezért okosan beosztotta többi fiai között Júda és Benyámin egész területét és az összes erődített várost. Ellátta őket bőségesen élelemmel és szerzett nekik sok feleséget. Nem akarok ezzel túl sok időt tölteni, de hát így nem tanult Salamontól. Nyilván, Salamonnak 1000 felesége volt, látta, hogy ez a bukását hozta. Ő mondhatni, hogy tanult abból, hogy elég lesz csak ennyi, de kereste a bajt. és meg is találta. És jellemző is, hogy annyi gyermeke volt, és tudta, hogy ebből olyan balhé lesz, hogy őket szépen kitolta az ország különböző helyeire, és mondta, hogy egy fiára az ragaszkodott, ő lesz a király utána. Na, ezzel nem akarok többet foglalkozni, menjünk a 12. fejezet, és ez lesz az utolsó fejezet ma. Amikor Roboám királysága megszilárdult és megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt egész Izrael. Ebben a történetben olvasni fogunk arról, hogy Isten meg fogja őket fenyíteni. El fogja hozni Sisákot, Egyiptom fáraóját, hogy megtámadja Júdát. És szó szerint mondja az ige, hogy felnevelte Isten Egyiptom fáraóját, hogy támadást indítson Júda ellen. Ez Isten fenyítő keze lesz, amit itt látunk. Mert Roboám és az ő országa, királysága elhagyta az Úr törvényét. Amikor megerősödött, megszilárdult, akkor már nem ragaszkodott annyira Istenhez, mint korábban. Inkább azt mondanám, hogy addig bízott Istenben, amíg szüksége volt rá. És így nem tudom, hogy mennyire látható ez a mi életünkben, de úgy elgondolkodtatott engem ez, hogy vajon igaz ez rám is, hogy csak addig ragaszkodom ennyire Istenhez, amíg tudom, hogy szükségem van rá. Mert ebben az esetben Isten nem az életem ura, hanem egy eszköz arra, hogy megvalósítsam azt, amire én vágyom. Igazából ennek a mintáját látom Roboám életében, hogy addig ragaszkodott Istenhez, amíg szükség volt. De amikor nem volt szükség, akkor Isten, majd bejelentkezem, amikor szükségem van rá. Most köszi, hagyjál békén. És elhagyta Isten útjait. Akkor működik jól a kereszténységünk, akkor működik jól az Istennel való kapcsolatunk, hogyha ő az imádatunk tárgya. Akkor is, ha jól mennek a dolgok, meg ha nem mennek jól. És ha az az imánk, nem most nyilván nem szó szerint, de hogy ez a szívünk kiáltása, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Nem azért élek, hogy besegíts nekem az én akaratomat teljesíteni. Uram, mióta megtértem, azt szeretném, hogy az legyen, amit Te akarsz. A Te akaratod legyen meg. És az Egy Királyok igazából részletesen elmondja, hogy mi a téveigésük mélysége. Elmondja azt, hogy áldozóhalmokat építettek, hogy férfi paráznák voltak az országban, hogy a kánaáni népek utálatos cselekedeteit vitték véghez. Tehát itt nem arról van szó, hogy adócsalást csinált, szóval itt súlyos dolgok voltak Isten előtt. És ezért Isten felneveli Sisákot, az egyiptomi fáraót, hogy jöjjön el, és támadja meg Izraelt. Roboám király 5. évében felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, mert hűtlenné váltak az Úrhoz. Látjátok, hogy itt a kettőt Isten igéje összekapcsolja. Lehet, hogy volt politikai oka, lehet, hogy volt gazdasági oka, de igazából itt Isten vitte a szálakat. 1200 harci kocsi, 60 ezer lovas, megszámlálhatatlan líbiai, szúki és kosi hadinép jött vele Egyiptomból. Elfoglalta Júda megerősített városait, és Jeruzsálem alá érkezett. Aztán erre mondják, hogy szorul a hurok. Tehát így elfoglalta Júda megerősített városait, amiről korábban azt olvastuk, hogy kiépítették, erősítették, mintha átmentek rajtuk az egyiptomiak, és most ott átsingóznak Jeruzsálem alatt. Mert hűtlenné váltak Istenhez. Akkor Semajjá próféta odament Roboámhoz, ez ugyanaz a fickó, akivel már találkoztunk, mindig ilyen fontos pillanatokban fölbukkan. Áldja Isten ezt az embert. Proféta odament Roboámhoz és Júda vezéreihez, akik Jeruzsálemben gyűltek össze Sisák elől, és ezt mondta nekik. Ezt mondja az Úr. Ti elhagytatok engem, ezért én Sisák kezébe adlak benneteket. Akkor megalázták magukat Izrael vezérei, meg a király, és ezt mondta. Igaz az Úr. Amikor látta az Úr, hogy megalázzák magukat, akkor így szólt az Úr ígéje Semajjához. Megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem rövidesen szabadulást adok nekik, és nem zúdul haragom Jeruzsálemre Sisák által. De azért szolgái lesznek, és megtudják, hogy mit jelent nekem szolgálni, és mit jelent földi királyokat szolgálni. Eljön ez a Semajjá, megint. Nagyra értékeld egy olyan embert, mint Semajjá, ha van neked ilyen az életedben, aki így jön, és így Istenből szól. Már kétszer találkozunk vele, és mindig Istentől szólt. Amikor ott összegyűltek Júda vezetői és a király, akkor oda jön hozzájuk, és azt mondja, hogy Isten üzenetével, hogy ti elhagytatok engem. Itt nem voltak cifra körmondatok, ennyi volt az egész. Ti elhagytatok engem, ezért jött rátok ez a veszedelem. Ezt lehetne úgy olvasni Isten szájából, mint egy ilyen durcás kisgyerek, hogy ti elhagytatok engem, és ez nekem nagyon fáj. Isten sosem az zavarja, hogy őt valami kár éri, vagy sérül az egója azért, mert mi elfordulunk tőle. Igazából itt Júda volt nagy veszélyben, és Júda szenvedte el a kárt. Ti elhagytatok engem. Itt nem egy sértett kisgyerek beszél, hanem egy szerető apuka. Ti elmentetek tőlem. És ezért jön rátok ez a veszedelem. Eszembe jutott Pilátusnak a története, amikor odahozzák elé Jézust. És Pilátus a bírói székben ül, úgymond ő pereskedik Jézus felett. És nagyon érdekes ez az egész helyzet, mert mondja itt Jézusnak, hogy tudod, nekem hatalmam van arra, hogy felmentselek, vagy megfeszítselek. És úgy tűnik Pilátus szemében, mintha ő hozna döntést, ő bíráskodhatna Jézus felett. De igazából a valóság az, hogy Jézust egyáltalán nem befolyásolja az, hogy Pilátus hogy dönt. Hiszen ez a történet már a világ megteremtése előtt megiratott. Ez itt nem Jézus pere, hanem Pilátusé. És igazából minden ember ebbe a helyzetbe kerül, mint Pilátus. Hogy ott van előtte Jézus, hall róla valamit, és dönthet, hogy kinek tartja Jézust. És Jézust ez a döntés nem befolyásolja. Azért, mert egy ember azt mondja Jézusról, hogy én nem hiszek benned, és nem tartalak Istennek, Jézus attól még Isten és megváltó, és örökkévaló király. De annak az embernek az örökkévaló sorsát befolyásolja ez a döntés. Tehát amikor látszólag egy ember így legyint Istenre, és azt mondja, én nem hiszek benne, ő nem Isten felett mond ítéletet, hanem a saját élete felett. Minden egyes ember a saját sorsa felett hoz ítéletet. Ezért egy megdöbbentő dolog ezt így látni. És Isten is egy ilyen mondatot tár eléjük, hogy ti eljöttetek tőlem. És ezért jött rátok ez a veszedelem. És nagyon jó ezt olvasni a következő igeversben, hogy erre ők mind egy szívvel megalázták magukat, Izrael vénei, meg a király, és ezt mondták, igaz az Úr. Látták ezt a helyzetet, felismerték, hogy vétkeztek, rájöttek, hogy ők tehetnek róla, és megalázták magukat. A történelem során egyébként minden lelki ébredés akkor történt, amikor Isten népe, a vezetők belátták ezt, hogy ők okai annak, hogyha valami nem ment jó.